Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Eszterhai Katalin, Kanadában élő magyar újságíró, Kozma Pál díjas írónk, akinek a könyvei, 6 könyve megjelent már Magyarországon, és most épp útban van a 7. kettesben a szerelemmel, és van neki egy alcíme.
A szív története.
A szív története. És hát, hogy is mondjam csak, ez a te szerelem érzésed plusz az életed során megélt mások hallott tapasztalatok, a szerelem ezerarcúságáról, történeteken keresztül, a szerelem lehetőségeiről, az ember mienségéről, hogy az ember hogy keresi, őrzi, emlékezi a szerelmet, és nagyon fontos dolgot mondtál, amikor elmentünk erre a kis szünetre, itt a zene és hírek előtt, hogy tudnod kell, hogy mit szeretnél. Tehát, hogy ugye arról beszéltünk, hogy a szerelem az munka, tehát persze van ez a lángoló, minden szétvető, rózsaszín szemüveges, ezt a részt imádjuk, ezt szerintem mindenki többször visszanézné, ha lehetne, de hogy utána van ez a pillanat, amikor jön a döntés egyébként, tehát, hogy a döntéshez hogyan tartod magad, a szerelmedért, a szerelemért mit teszel, és úgy fejezted be, hogy ugyanis tudnod kell, hogy mit akarsz. És én ebből arra következtetek, hogy kvázi nem is feltétlen a szerelemért, hanem magadért, a saját életedért mit teszel.
Igen, én azt hiszem, hogy felelősséggel tartozunk magunkért elsősorban, mert hogyha én jól érzem magam egy kapcsolatban, hogyha én jól érzem magam ebben a világban, akkor az én élményeim hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szebbnek, jobbnak lássak. Na most egy házasság, az én szerintem ugyanúgy, vagy egy párkapcsolat, teljesen mindegy, kölcsönös tiszteleten kell, hogy alapuljon. Hogy ne legyen az, hogy azt akarom észrevenni, ami rossz. Mindannyian, bizonyára mindannyian jártak templomba, vagy járunk templomba, és ott térdelünk, vagy beszélgetünk a szentek, a faragott szentekhez. És az az áhítat, amivel imádkozunk, amivel kérjük Isten segedelmét, ez az áhítat elvarázsolja ezeket a fából készült szobrokat. Elhisszük, hogy égiek lettek. Na most ugyanígy vagyunk, vagy ugyanígy kéne lennünk a társunkkal. Ezt az áhítatot nem lenne szabad elengednünk, hogy úgy nézzünk a másikra, hogy észrevegyük az Istenit benne. Ezt tudom, hogy olyan nagyképűen hangzik, de ez a munkánk, ez a feladatunk, mert azért mentünk hozzá. Ne a hétköznapokhoz akarj hozzámenni, hanem az ünnepihez. Mert akkor lesz neked jó. Nos, én akikkel találkoztam, akikkel beszélgettem, és akikről írtam a könyvbe, a legtöbbször itt buktak meg, itt érezték azt, hogy elkopott a szerelem, mert ez az áhítat elveszett belőlük. Nem úgy tudtak már ránézni a másikra, és ennek millió oka van, millió oka van. Nem az én szavaim, Popper Péter mondta, vagy írta valahol, hogy mit gondolunk, Anna Karenina miért szerette meg Vronszkit? Azért, mert észrevette a férjének a csúnya szőrös kezét. Ezt mondta Popper Péter. És ebben van némi igazság, hogy kezdjük észrevenni, hogy a karácsonyfánk kopik.
Igen, igen, nem? Igen. Abszolút, abszolút.
Na most, hogyha idáig eljutunk, akkor mit is akarunk mi ettől a kapcsolattól? Meg akarjuk tartani, ki szeretnénk csiszolni, rendbe szeretnénk tenni, vagy menekülni akarnánk, de nem merünk, nem akarunk, mert így kényelmes, megszoktuk, meg a, különben is a dunyhát ketté kéne vágni. Szóval mit szólnak a szomszédok? Millió dolog van, ami megakadályozhat bennünket. Végülis akkor mi is ez a szerelem? Miért ragaszkodunk ennyire hozzá?
Hát egyébként én azt szoktam mondani, hogy abba, hogy egy kapcsolatot felbontsunk, és szétmenjünk, és elváljunk, abba szerintem kétszer annyi energiát kell tenni, mint abba, hogy rendbe tegyük. Ez most természetesen vonatkozik az olyan kapcsolatokra, amik rendbe tehetőek, tehát nyilván nem a szélsőségekről beszélek, ahol bántalmazás, erőszak vagy bármi a másik felé visszafordíthatatlan történet van. Ezt csak azért mondom, hogy amikor a hétköznapi, az ünnepi hétköznapi válik, és túlságosan hétköznapi, és túlságosan elmegyünk egymás mellett, akkor nem biztos, hogy ennek a gondolatnak kéne bejönnie, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem lennénk együtt, hanem azt, hogy hogyan lehetne újra jó.
Csak hogy manapság pontosan e felé megy a világ.
Abszolút, abszolút. Azért
hogy sokkal azt. Könnyebb azt mondani, hogy bezárom az ajtót, és készen vagyok.
Pedig utána sokkal nagyobb szívás.
És biztos vagyok benne, hogy annak is van jó oldala, hogyha egyedül vagyok. De ez csak egy pontig, mert mindenkinek kell egyfajta egyedül lét. Biztos vagyok benne, hogy kell. De dönteni ilyen hamar, hogy na most innen kiszállok, mert nem tetszett a paprikás krumpli, vagy mert éppen az okniát eldobta a földre, ezt nem szabad. Nem szabad megtenni, mert ez túl könnyű lenne így
ez
kimenni.
Túl instant, igen.
Igen, igen. Viszont az a szerelem, amelyik túl drága nekem, amikor túl nagy árat fizetek érte, az nem az én szerelmem.
Igen.
Abból viszont el kell menni.
És a túl drága nekem, túl nagy árat fizetek alatt mit értesz?
Hogy én túl sokat adok, és nem kapok semmit.
Az egyenlőtlen,
az túl drága,
aki egyenlítetlen.
Az túl drága nekem, igen, igen, igen. Na most nekem volt vendégem, ami nagyon érdekes volt, és a könyvben is szerepeltetem, hogy megkérdezte, hogy lehet-e kettőt szeretni egyszerre. Hogy ő nagyon jól megvan ebben a kapcsolatban, ő nagyon szereti a férjét, de nagyon szereti a szerelmét is. Vajon lehet-e kettőt szeretni? A pszichológus szerint...
Ismeri a pszichológia a sokszívűséget? A sokszívűség, így hívják.
Igen, igen. Hogy ezzel is békében lehet lenni. És ez a vendégem, aki volt, úgy fejeztük be a beszélgetést, hogy nagyon sírt, nagyon sírt. El akart köszönni attól az embertől, aki a szerelme volt, pedig úgy érezte, hogy ez neki a minden. Azért akart elköszönni tőle, és elköszönt, mert nem érezte azt, hogy becsületes lenne a férjével szemben, akitől két gyereke van. És ő azt akarta, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Csak hogy nagy árat fizetett, és itt van, hogy nagyon drága árat fizetett, mert nagyon beteg lett. Mert ez a fajta kettősség őt rágta. Nem tudta, hogy most merre menjen, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon rosszul végződött, mert temetésen voltam. Uh-huh. Mert ő ebbe belehalt, mert nem tudta, hogy mit lehet csinálni. Na most idáig nem lenne szabad elmenni, mert ez már nem szerelem, ez már önkínzás, ez már valami olyan áldozat, ami tényleg túl drága ahhoz, hogy azt mondjam, hogy a Istenem, én minden áron szeretni fogom. Nem, ez már nem jó. Ez nem jó.
Igen, a sokat említett indiai szomszédodnak van egy olyan nagyon szép történet, ez mindjárt a könyv elején van megtalálható, de nekem annyira tetszik ez a kép, ahogy ő a nyakában hord egy kis kurkumát.
Igen.
Mert hogy ennek egy ilyen nagyon különleges jelentősége van, tehát nem egy fotót egyébként az ő elvesztett párjáról, ugye itt, hogyha jól vettem ki a mondatokból, akkor őt közülük az egyikük már elment, és az ebben való fájdalom és nehézség, de mégis a tovább élés és annak a reménye, hogy majd egyszer találkozunk, nem abban nyilvánul meg a mindennapokban, hogy hord magán valamit róla, hanem egy kis kurkumát, de ez is erről szól. Elmeséled ezt?
Igen, na most a kurkuma egy csodálatos fűszer.
Igen.
Ugye Indiának egyik legjellemzőbb fűszere a tartósító. A nagy melegben
igen.
Tartósítja az ennivalót, és azért hordják, azért hiszik, hogy a kurkuma a szerelemnek a fűszere, mert részben fölpesdíti a vért, és tartósít, megőrzi a frissességet. Na most ő azért hordja a nyakában, egy kis medálban a kurkumát, hogy frissen tartsa ezt az érzést, amit ő érzett a felesége iránt, aki már évekkel ezelőtt elment, de neki ez nagyon fontos, mert azt mondja, hogy a fénykép az csak egy pillanatot őriz meg, azt a pillanatot, amikor készült a kép. Na de a kurkuma egy élő anyag, egy olyan fűszer, amit ha csak rá gondol, már megbizsergeti a vérét. Na most hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez az én indiai szomszédom egy csoda ember, most már 93 éves, de olyan tiszta az agya, a szíve, olyan bölcs, akit én csodálattal nézek, és áldásnak veszem, hogy ő a szomszédom, mert azt mondta nekem, amikor mi oda költöztünk, ő már régebb óta ott lakik, ahol én, első este rögtön átjött, és azt mondta, mától kezdve ti vagytok a legfontosabbak nekem. És mondom, hát azt se tudjuk, hogy kik vagyunk, nem ismerjük egymás nevét se, nem az a fontos. Ti a szomszédaim vagytok, a legközelebb vagytok hozzám, mert akármi történik velem, ti mindig itt vagytok. Úgyhogy legyünk mi egymásnak a legfontosabbak. És ő ezt komolyan vette, és én is komolyan veszem, mert én úgy érzem, hogy amikor ő mesél nekem, akkor a házunk megtelik Indiával. Ahogy beszél, ahogy főz, ahogy megtanított arra, hogy a fazekat, hogyha a fedővel lezárom, akkor még mielőtt igazából hagynám, hogy főjön minden, akkor egy fehér törlőkendővel körül kell tekernem egy pillanatra csak, hogy minden áldás, amit akkor belerakok, az benne marad.
Ah, de szép.
És én annyi ilyen dolgot tanultam tőle, amit a könyveimben mindig közzéadok, mert úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kell tanulni, hogy olyan kevés kell a boldogsághoz, olyan kevés kell ahhoz, hogy az élet szerelmesei legyünk, mert ez a fontos, hogy szeressünk élni, hogy szeressük a szerelmet, hogy szeressük a szeretetet, hogy szeressük egymást. Hiszen a költészet, az irodalom ezt hirdeti mindenütt, mert szeretet nélkül, szerelem nélkül nem élünk. Nem élünk, mert fél szívvel nem lehet élni. Meg kell találni a másik szívünk felé.
És mi van, hogyha valaki nem találja meg?
Ez örök keresésben van, de a hitet nem lehet elvenni az embertől.
Tehát keresi. Tehát te azt látod, igen, hogy aki nem talál, az keresi. Amíg él, keresi.
Keresi. Na most persze nézd, vannak emberek, akik azt mondják, nekem semmi szükségem, senki másra, csak magam, jól el vagyok. Na de akkor, amikor eljön az idő, amikor kellene, hogy valaki megfogja a kezünket, akkor nincs senki. Akkor már adna mindent ezért a készszorításért. Nem sokkal egyszerűbb, hogyha végig úgy élem az életemet, hogy tudom azt, hogy nem vagyok egyedül az ég alatt.
Hát szerintem ez is olyan dolog, hogy ugye az energiát bele akarom-e tenni, vagy bele tudom-e tenni, mennyit sérültem, a sérüléseket, azokat én hogy fogom föl, mert ugye nagyon sokan vannak úgy, hogy azt mondják, hogy jó, én ebből köszönöm szépen, többet nem kérek, de amúgy abban egyetértek, hogy ez csak egy mondás, persze, hogy ezt nem akarom, és aztán ebből lesz az időnként felhorgadó vágy, amivel szédelgünk mások körül, de mégsem akarjuk. Szóval, hogy ez meg olyan messzire vezet, mert igazából ebből csak fájdalom van.
Igen, de nem szabad azt csinálni, hogy egyedül akarjunk maradni. Ez nem emberi. Ez nem emberi. Az lehet ember társas
lény. Lehet, hát mi, igen. Nem, lehet nem ez egy döntés, de szerintem emögött mindig trauma van.
Persze, persze, mert elbújok. Nem akarok szembenézni azzal, ami az enyém, vagy ami a környezetemben van. És én tudom, hogy egy barátság, egy házasság, egy szerelem, az munkát kíván. Szóval az
igen, ne legyünk naívak. Munkát igen, kíván munkát a legnagyobb kíván. Szerelem igen, is, igen. És nem az van, hogy minden magától
tehát
működik.
Tehát legyünk mi gyémánt csiszolók, azt is csiszolják mindig.
Vannak erre nagyon szép kifejezések, most pont a hétvégén eszembe is jutott egyszer egy ismerősöm azt mondta, hogy minden nap tenni egy lépést egymás felé.
Így van. Most adtad az ötletet a fejembe, eszembe jutott. Schopenhauer mondta, hogy kell szeretni.
Igen.
Mint a sündisznók. Legyünk olyanok, mint a sündisznók. Ugye a tüskéikhez nem tudnak túl közel menni, de mégis vágynak arra, hogy közel legyenek egymáshoz. És abban a pillanatban, amikor érzik, hogy a tüskéik sértik, akkor kicsit eltávolodnak. Aztán utána újra összebújnak, és ez így megy. Az élet is olyan, mint a tenger hulláma. Hol föl, hol lent. És menjünk egy kicsit mindig közelebb, és amikor már úgy éreznénk, hogy túl sok tüske van, akkor távolodjunk egy picit el. És akkor nem sérül senki, a vágy megmaradt, hogy újra közel menjek hozzá, és hátrébb lépek egy picit, hogy ne sértsek, hogy ne érezzem a szúrást.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Eszterhai Katalinnal, aki Kanadában élő újságíró, Kozma Pál díjas író. Itt Magyarországon már 6 könyve megjelent, és most épp a 7-ről, a 2-esben a szerelemről beszélgetünk. Maradjatok ti is, folytatjuk.